Visszatértünk ezt továbbra is az A-ból B-be a Rádió Café 98 városi közlekedéssel foglalkozó magazin műsora, és amik itt eléggé csapongtunk a témák között, meg hát azért itt az akúgyárak kapcsán felmerülő problémák nem feltétlenül városi közlekedésről szólnak, de hát köszönjük, hogy ennyit megengedtetek nekünk, és egy picit kapcsolódik viszont ehhez a témán kívüli témához, vagy hát műsoron kívüli témához, tehát az akkumulátorokhoz az, hogy lehet olvasni mindenfelé, hogy egyre csökken az érdeklődés az elektromos autók iránt.
Hát ami rögtön tegyük kontextusba, mert a növekedés ütemének a csökkenéséről van szó, ami már pénzügyminisztériumi kijelentésnek is felfogható.
De óriási a különbség egyébként, tehát egy másik podcastomban pont pénzügyi interjút csináltam egyszer, és akkor én is így vezettem fel, hogy hát csökken valami, és hát nem, a növekedés lassult, de az nagyon nem az, mint hogy valami csökkenne. De ettől függetlenül nagyon sok dolgot lehet erről olvasni az interneten, és hát nyilván milyen újságíró vagy blogger, hogy dolgozza ezt a témát föl, sokféle kép lehet ezt értelmezni. Ami egy ilyen alapja az egésznek az az, hogy Norvégiában most január-februárban nagyon-nagyon kevés elektromos autót adtak el, ahhoz képest, hogy mennyit adtak el korábban, tehát gyakorlatilag pár ezer darabot a sok tízezer darabhoz képest, ami még mondjuk decemberben volt, és hát ebből nyilván így ebből önmagában le lehetne vonni ezt a konklúziót, hogy nem kell már, meg valami gond van, biztos gond van az elektromos autókkal, nincs egyébként, hanem változott a norvég háttér igazából, tehát a törvényi támogatási rendszer, és emiatt hát mindenki megvette decemberben gyakorlatilag az autóját. Annyit kell ott tudni igazából, hogy nyilván Norvégiában is, hát hogy mondjam, nem egy szegény ország Norvégia, rengeteg támogatás volt az elektromos autókra, viszont most így átszámolva kb. 17 millió forint fölötti összeg fölött, tehát a 17 millió fölötti részre már áfát kell fizetni, 25%-ot, illetve jött egy súlyadó is minden autóra, a belső égésű motorosokra és az elektromosokra is, és ennek a határa 1500 kg fölött van, és ugye hát ebben nem biztos, hogy mindenki belegondolt, de az elektromos autók azok nehezek, mert ugye van bennük akkumulátor is, ami jóval nehezebb, mint egy kipufogó rendszer mondjuk, és emiatt ez, hogy 1500 kg fölött van a súlyadó, ez az elektromos autókat kvázi jobban sújtja, tehát hogy nem is tudom, van-e egyébként biztos van elektromos autó 1500 kg alatt, ilyen nagyon-nagyon városiak, de azért főleg ezek az SUV-k, meg tehát 2 tonna fölött tank az összes igazából.
Ez egyébként nagyon jó, hogy felhoztad ezt a témát, vagy egyáltalán felmerült, mert hogy ugye Magyarországon meg pont az a helyzet, hogy az elektromos autók a súlyadó kapcsán mentességet élveznek.
Igen.
Miközben ugye, hogy a súlyadónak az a elmélete, hogy azért fizetjük, mert ugye minél nehezebb az autó, annál jobban roncsolja az utat, amin halad. És mintha az elektromos autók az átlag autóknál szerintem mondhatjuk azt, hogy 40-50%-kal nehezebbek. Ezért hát, hogy mondjam, jobban is roncsolják az infrastruktúrát. Tegyük hozzá, hogy a magyarországi autóállománynak a 5-6% elektromos maximum.
Tehát, hogy erről van statod, vagy ezt csak úgy mondtad?
Múltkor néztünk egy ilyen statisztikát, és akkor abból körülbelül ez jött ki. Tehát, hogy ez egy nagyon elenyésző.
Én nem vagyok benne biztos, hogy ez nem budapesti statisztika volt, úgyhogy azt most így ne idézzük.
Hogy 60 ezer elektromos autónk van.
Igen. Az biztos, csak nem tudom, hány autónk van összesen. De egyébként meg az utat annyiból kevésbé roncsolják az elektromosok, hogy mondjuk nem tudom, hogy az olaj nem folyik egy...
Hát igen, csak az mondjuk... Jó, tehát az a kátyú nem segít.
Igen, a kátyú nem attól lesz egyébként, ha most itt a fizikához el akarunk nyúlni, hogy most 2 tonna a kocsim, vagy 3, hanem attól lesz, hogy belefolyik a víz, meg attól lesz egyre nagyobb, hogy nem csinálják meg.
Igen, erről volt szó a múlt adásban. De a lényeg az, hogy mégiscsak az a helyzet, hogy ezek valóban nehezebb autók, és egyébként ez nem csak ilyen súlyadó meg úthálózati infrastruktúra szempontjából lehet egy aggályos téma, hanem ugye ez meg a németországi jelenlegi közhangulatra jellemző, hogy ezeket a nagy, nehéz SUV-kat, ezeket szeretnék kitiltani a belvárosokból ott is, és ennek ugye megint van egy ilyen apropója, hogy egyébként ez pont akkor volt, amikor legutóbb Berlinben jártam, hogy a belvárostól nem messze fekvő, tehát mégis a tágalmat belvárosban levő részen volt szállásunk, és az egyik este ott egy ilyen SUV felszaladt a járdára, és több halálos áldozatos baleset keletkezett belőle. És akkor mindenféle szakértők, meg média okosok azt mondták, vagy azt hozták ki egy csomó fórumon, nyilván volt egy rengeteg hangulatkeltés a témában, mint ahogy ebben a témában, ilyen típusú témában mindig előfordul, hogyha nem lett volna ez 2,5 tonnás, mert ez specifikusan egy ilyen sports SUV volt.
Ami akkor... a kifejezés, tehát hogy így...
Igen, jó.
Tehát, hogy mindenki a Hungaroringre is nézd meg az első.
Egy sportautógyártónak az SUV-ja, tehát hogy akkor fogalmazzunk így, tényleg egy nagy nehéz autó. Tehát, ha nem lett volna egy ilyen nagy nehéz autó, egy ekkora homlokfelülettel, meg ekkora kerekekkel, meg mit tudom én, akkor nem lett volna ez egy tragikus kimenetelű baleset. És ugye ennek a farvizén aztán tüntetések kezdődtek, hogy tűnjenek el ezek a típusú autók a belvárosból, aztán persze nem történt meg a szabályozás, de azért az jól mutatja, hogy annak mindenképpen van egy kockázata, hogyha azok az autók, amiket használunk, azok ilyen baromi nehezek.
Igen, hát ugye kinek a részéről van a kockázat? Ez megint megélés kérdése. Tehát ha én vagyok egy ember egy házasságban, most nemek nélkül, és a férjem, avagy feleségem rosszul vezet, akkor hát veszek neki egy 2,5 tonnás nagy disznó dögöt, mert akkor ő majd jól túléli, hogyha balesetezik. Ugye ez egy létező mondás, igen, hogy így gondolkodnak, hogy ez őt védje. Egyébként meg itt most hát lassan pszichológust hívhatnánk ezek kapcsán itt a műsorban, hogy itt az emberi természetről beszélgessenek, és már megint én leszek a rossz arc, az egész műsorban most úgy érzem, hogy én vagyok. De hát ez meg az emberi önzőségnek egy, tehát hogy eltűntek már azok a, nem tudom, nagyanyáim, nagyapáim által elmondott dolgok, hogy itt mi közösségben gondolkodunk nagyon sok esetben, tehát itt mindenki egyénben gondolkodik, és ennek szerintem ez az oka, hogy van rá pénzem, megveszem nagy disznót, jól befér ma. Egyébként nem kellenek ekkor autók, legyünk őszinték, nem kellenek, tehát hogy lehet mondani, hogy gyerekeket iskolába, ne vicceljünk már, tehát hogy nem hiszem el, hogy egy Volkswagen Polo méretű kicsi városi autóban, ami egyébként annál még nagyobb is, ne lehetne elvinni a gyerekeket iskolába. Tehát, hogy ehhez miért kell tankot venni?
Hát jó, tényleg nagyon hosszan el lehetne erről beszélgetni, valóban. Egyrészt, ugye ez ennek az egész folyamatnak van egy olyan fura és nagyon egyszerű megoldása, hogy amikor kijöttek az első magasabb építésű autók, ez már 20 éve van, vagy 25, akkor azok, akik ilyenekbe beültek, és ezek az egyterűek is ilyenek voltak egyébként, annak, hogy leáldozott a csillaga, de volt egy időszak, amikor az egyterű igen, volt igen. A menő. De az egyterűek is ilyenek voltak, hogy abban az ember magasabban ül, és sokkal jobban átlát a többi kis bigyóautón keresztül, és akkor ugye mi lett? Az lett, hogy viszont az egyterűn viszont nem lehetett átlátni, tehát akkor mindenki akart egy kicsit magasabban ülni, és akkor a végén igazából közlekedhetnénk guruló létrával is, mert annál magasabban nem nagyon lehetne ülni, de hogy tényleg az lett, hogy az emberek biztonságosabbnak is érezték, hogy magasabban ülnek és jobban átlátnak a forgalmon, meg hát egyébként a komfortérzetünknek is jót tett, hogy ők ugye felülről néznek rá a dolgokra, de hogy most már mindenki ilyenekbe ül, ezért ez az előnye elmúlt a dolognak, viszont itt vannak velünk ezek a nagy monstrumok.
Igen, és ugye Amerikában is ilyen nagy disznóautókat vezetnek 1000 éve, de ott mondjuk az úthálózat is ennek megfelelő. Tehát a lámpa elhelyezés, a sávszélesség,
a parkolóházak
mérete, minden...
A B+-szer parkolók.
Igen, minden ennek megfelelően épült. Kínálunk meg nem. Tehát, hogy itt meg több száz éves óvárosi, belvárosi negyedekbe jöttek be ezek az óriási autók, elektromos, nem elektromos, ebből a szempontból mindegy, és nem készült erre föl szerintem az infrastruktúra, és nem is biztos, hogy átalakítható. Tehát egyébként ez szerintem ettől a tragédiától, amit itt említettél, függetlenül egy létező probléma és jelenség, de hát én nem látom, hogy elmozdulnánk ettől bármilyen mértékben. Tehát ezek a menőautók, ezeket veszi mindenki.
Hát jó, most a norvégok megtették az első lépést azzal, hogy egy bizonyos súly fölött, vagy tömeg fölött vezetik be rá az adót. Tehát ez mindenképpen azt jelzi, hogy ők is azt szeretnék, hogy az autók kisebbek legyenek.
Igen.
Tehát ilyen jellegű szabályozási megoldásokkal alapvetően lehet befolyásolni a vásárlóerőt, és ugye erre Japán a legjobb példa, ahol ezek a kejkárok, amik a legkisebb ilyen 660 köbcentis bigyók, ezek a nagyon kis mini autók, ezek ugye adómentességet élveznek szemben az összesnek.
Hongkongban is ez van egyébként.
És ezért aztán azok nagyon elterjedtek, és a belvárosok tele vannak ezekkel a mini autókkal, hát nyilván ez jót tesz egyébként a dugók csökkentésének, hogy 2 méteres autóba ülök egyedül, és nem 5 méteresbe, hát ketten is elférünk ugyanakkor a helyen.
Igen, meg Hongkongban most nem tudom, mint a pontos jogszabály, de ott, ha ezekből van útra kicsi autókból, azt hiszem, hogy ilyen 7 személyes is van, tehát hogy még a csomagtartóban is bepréselődik 2 ember, akkor meg már ilyen iszonyú olcsó, és olyan vicces, amikor voltam kint, hogy gyakorlatilag ilyen Fast and the Furious minős, mert hogy a fiatalok veszik, mert ugye ez az olcsó, mert ugye erre van a támogatás, és akkor így ledezik, meg ültetik, meg mindent csinálnak. Abszolút
van egy szubkultúrája annak, hogy ezeket a mini autókat tuningoljuk.
De ezt mindenki úgy képzelje, most nem jut eszembe, de hát egy ilyen, nem tudom, egy ilyen bevásárlókocsi és egy ruhásszekrény keveréke gyakorlatilag. Tehát ezek nagyon kocka alakú, ezek a gyártókat se tudok, mert ezek nem európai autók sok esetben.
Alapvetően a japán gyártóknak a belpiacos modelljeiről van
igen,
szó.
Igen, de most így nem tudnám itt a márkaneveket mondani az egyes típusokhoz, vagy típusneveket, de hogy így rendkívül szórakoztató. Na igen, mi meg itt Európában ezzel szemben így oda megyünk, hogy akkor, és ezért fogyasztás szempontjából sem mindegy a súly, azért ezt is tegyük hozzá, hogy ha itt valaki nagyon az ászlójára tűzi, mint egy magánszemély, mint egy polgár, hogy én védem a környezetet, és elektromos autóval járok, akkor nem biztos, hogy 3 tonnás autóval kéne járni, aminek egyébként nem tudom, 25 kWh 100 km-en a fogyasztása, mert hogy egy kicsi elektromos autóval, meg ezt lehetne 12 is. És ugye az a gond, hogy minél nagyobb az aksi, annál nehezebb az autó, és annál, tehát ez fizika, annál nagyobb a fogyasztás, mert tehát, hogy nem, tehát itt van valahol egy ilyen ideális pont egyébként, és én ezért nem gondolom, hogy egy elektromos autónak 1500 kilométert kell mennie egy töltésre, mert akkor én 1500 kilométernyi töltést tárolni képes akkumulátort fogok cipelni magammal.
Akkor is, ha csak 5 kilométer mész a sarkiboltba.
Akkor is, ha csak a sarkibolt megyek, és akkor a végén már nem biztos, hogy előrébb vagyunk.
Biztos, hogy nem vagyunk előrébb. Ugye ezért van az, hogy a törekvés közben meg az kéne legyen, amiről szintén beszéltünk már itt a műsorban, hogy minél gyorsabban tudjuk ezeket az autókat újra tölteni. És ugye ez az, amiről beszéltünk, hogy a legtöbb autó ezen a könnyen kiépíthető AC csatlakozón keresztül 11 kW-ot vesz fel, meg 7,4-et, miközben ezek a töltők, ezek tudnának 22-t is leadni, csak az autók nem tudják fölvenni.
Igen.
És hogy miért nem az Európai Unió, miért nem erre tesz ki szabályozást, hogy vegyék fel az autók 22-vel, fel annyi időt feltölt. Jóval gyorsabb lenne a forgás a töltőknél, és kevésbé lenne az ember aggályos attól, hogy mekkora hatótáv, mert most az elektromos autókkal szemben a legtöbb embernek az az érve, hogy hát ez nem tudok elmenni 1000 kilométert, mint a benzines kocsimmal.
De egyébként meg azért meg nem mindig felteszem a kérdés, hogy ki az itt, hogy a hallgatók közül, aki nem tudom, vezetett már 1000 kilométert, nem állt meg WC-n, nem állt meg benzinkúton, meg így beült, és akkor 1000 kilométer meg kiszállt. Senki. Tehát nincs ilyen. Hát egyébként meg, hogy mondjam, közlekedésbiztonságilag is ez egy veszélyes dolog. Tehát, igen, hogy
4 óránként legalább pihenő.
Hát az, hogy mondjam, az már kicsit old school, tehát most már 2 órákat mondanak meg 3-at a különféle tanulmányok. És egyébként, tehát hogy mondjam, hogy hát ha valakinek számít az a 2x fél óra töltési idő, akkor induljon el egy órával korábban, és ugyanúgy leér a, nem tudom, tengerpartra. Tehát, hogy ez nem kéne, hogy ennyire kényelmetlen dolog legyen, amennyire hangsúlyos az elektromos autókkal szemben, hogy hát milyen béna, hogy csak 400 kilométert megy el. Tök oké, okay. Ha 400 kilométert tényleg el tud menni télen-nyáron egy autó, az szerintem mindenre használható. Ha van persze a töltő infrastruktúra, de amúgy van.
Vagyogat. Tehát azért nem mindegy, hogy merre indulunk el.
Jó.
Azzal a 400 kilométeres, ha most innen Budapestről 400 kilométeres sugarú kört rajzolnék, akkor tudnék olyan helyre elindulni, hogy nem nagyon lenne töltő út közben.
De ha 400 kilométert el tudsz venni, akkor nem is kell.
Igen, ez tény.
Jó, nyilván nem tervezést igénye. Persze tervezést igénye, hogy eleve akkor 100%-os töltöttséggel menni, ami egyébként meg nem a legjobb az akkumulátornak, mert inkább 80-on kéne, tehát értem, hogy ez egy kicsit macerás dolog egyébként. Én azt is érzem, hogy az elektromos autósoknak a része, egy komoly része, nem is tudom, ilyen 21. századi ilyen cowboyok, vagy nem tudom. Tehát, hogy ők így ezt az egész részét így élvezik. Hogy
ja, egy kalantúrának fogják fel sokan, igen. Hogy most csak azért menjünk el, nem tudom én, Bulgáriába, hogy egy kicsit kalandos legyen, hogy most lesz-e töltő, működik-e, hogy működik, lemerülünk-e az út szélén, kell-e hozni agregátort, stb. Tehát, hogy van
aki ez egy hobbi.
Igen. Tehát, hogy... De hát azért ez alapvetően egy szűk réteg, és valószínűleg, ahogy egyre több elektromos autó lesz a piacon, úgy egyre inkább ez a teljesen mindennapi használatba belesimul.
Na hát jól elkalandoztunk, de lényeg a lényeg, hogy azért Norvégiában volt 670 ezer elektromos autó tavaly évvégén, és valószínű azért lesz még jó sok, és nem. Tehát, hogy ezek egy kicsit ilyen rosszul értelmezett dolgok szerintem a médiában, hogy itt már temetik az elektromos autókat. tisztán látszik, hogy politikai, gazdasági, minden szempontból az a törekvés itt Európában, hogy az autók elektromosok legyenek, úgyhogy ezen az úton megyünk, és hát ez már nem egy olyan visszafordítható hajónak tűnik, úgyhogy ezt így tisztában raktuk, és hát közben minden másról is beszélgettünk, de ez most egy ilyen adás volt, azt hiszem, úgyhogy hát köszönjük, hogy itt voltatok velünk, remélem, hogy élveztétek, két hét múlva jelentkezünk majd az A-ból B-be új adásával, addig is minden jót, sziasztok!
Sziasztok!